kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Korrupciós bűncselekmények miatt emeltek vádat a zuglói és az újbudai parkolási rendszerrel, valamint a BKV informatikai keretszerződésével kapcsolatos ügyben 7 ember, köztük Horváth Csaba, zuglói polgármester, Tóth Csaba volt országgyűlési képviselő, Baja Ferenc volt miniszter és Molnár Zsolt országgyűlési képviselő ellen. A központi nyomozó főügyészség az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta, a vádirat zuglót érintő részének lényege szerint 2016-ban a kerületben bevezetett fizetős parkolási rendszer üzemeltetésére közbeszerzési eljárásokat folytattak le. Horváth Csaba a fővárosi közgyűlés tagjaként és Tóth Csaba a kerület országgyűlési képviselője a feladat elvégzésére előre kiválasztott egy gazdasági társaságot. Azért, hogy az érintett cég nyerje el a pályázatot, a két politikus befolyásuk érvényesítését ajánlotta a cég képviselőinek. A politikusok közreműködésükért a pályázat elnyerését követően 2017 és 2019 között havi rendszerességgel 10-15 millió forintot kaptak, írták. Enyhén emelkedik a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ma a honlapján. Azt írták, hogy az év 33. hetében a koronavírus örökítő anyagának országos átlag koncentrációja enyhén emelkedett. Hozzátették, 10 mintavételi helyet Békés Csabán, Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Debrecenben, Győrben, Pécsett, Salgó-Tarjánban, Székesfehér Váron, Szombathelyen, Tatabányán és Zalaegerszegen emelkedő tendencia jellemzett. Stagnálást figyeltek meg további 10 helyszínen, míg csökkenést Miskolcon és Szegeden észleltek. Rekonstrukciós munkát végez a Mi Víz Kft. Miskolcon az Újc Béla Szemere utca kereszteződésében augusztus 21-től előreláthatólag szeptember 1-ig, ami útfelbontással jár. Felhívják az autósok figyelmét, hogy forgalomkorlátozásra és sávlezárásra számítsanak. Elsősorban útra dőlt fák, letört ágak eltávolításához kérnek segítséget a tűzoltóktól. Elsőfokú citromsárga riasztást adott ki a tegnapi nap folyamán a Hungaromet zivatarok kialakulása miatt, amelyet erős szél is kísérhet. A tegnapi napon Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye néhány települését érte ez az időjárási cella, jelentős károkat okozva tájékoztatott a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tűzoltókat jellemzően kidőlt fák, leszakadt ágak, elöntött pincék, megrongált tetőszerkezetek miatt hívták. Abaúj-Szentón a Rákóczi úton egy 25 méteres fa dőlt egy családi házra, Krasznokvajdán egy családi ház kéménye dőlt le. Vilmányon a főút a szél kidöntött egy villanyoszlopot. Kazincbarcikán főleg beázott pincék miatt riasztották a tűzoltókat, valamint a 26-os főút több szakaszán is leszakadt faágak akadályozták a forgalmat. A tűzoltók, amint befejezték a munkálatokat, azonnal indulnak a következő helyszínre segítséget nyújtani, tették hozzá. Az Y-híddal kapcsolatban tartottak közmeghallgatást tegnap délután. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal szervezésében közmeghallgatást tartottak tegnap délután Miskolcon a polgármesteri hivatal közgyűlési termében a 3-as számú főút Miskolc belső város részét tehermentesítő szakasz fejlesztése, az Y-híd megvalósítása beruházás részét képező Y-hídhoz kapcsolódó 3.-4. szakasz további fejlesztésével kapcsolatban a kormányhivatal környezetvédelmi hatósága ismertette a projekt részleteit. Új útszakasz épül majd. Az eseményen elhangzott, hogy a jelen eljárás a 3.-4. szakaszra irányul, a teljes tervezett szakasz 3,1 km hosszú, 2x2 forgalmi sávos belterületi út országos közút. Az Y-híd előtt halad új nyomvonalon a Tiszai pályaudvar előtt, majd a színvai és a vasúti területek között folytatódik keleti irányban a Fonoda utcáig, amelynek 800 méter hosszú szakaszán halad, azt kétszer kétsávosra átalakítva, majd a Csokonai utca csatlakozása előtt északra fordul az új nyomvonal és a Sajón egy új hídon átvezetve csatlakozik a körforgalomba a József Attila utcán. Emellett kerékpáros nyomvonal is kialakításra kerül a Hármas fiúttal párhuzamosan. Azt is megtudta a bom.hu, hogy a kivitelezési munkálatok 2026-ban kezdődhetnek meg, és várhatóan 2028-ra készül majd el. A rendőrökkel is összecsaptak tüntetők Chicago izraeli konzulátusánál, ahol több mint 50 palesztin párti aktivistát vettek őrizetbe kedden este a Demokrata párt elnökjelölő konvenciója idején, közölték a hatóságok szerdán. Larry Snelling, Chicago rendőrfőnöke sajtótájékoztatóján elmondta, hogy legkevesebb 55 ember került őrizetbe. Hozzátette, hogy a tüntetők azzal a szándékkal tűntek fel az izraeli külképviseletnél, hogy ott erőszakos és vandál cselekményeket kövessenek el, és hangsúlyozta, hogy a beavatkozás előtt a kivezényelt rohamrendőrök mindent elkövettek a feszültség csökkentése érdekében. A rendőri vezető értékelése szerint a tüntetők veszélyt jelentettek a városra, és céljuk volt az összetűzés. Tagadta, hogy a rendőrség részéről indult volna az erőszakos cselekmények sora, és hangsúlyozta, embereik csak reagáltak a történtekre. Chicago rendőrsége a mai napon is további tüntetésekre számít. Végül az időjárásról. Pénteken friss lesz a reggel, az északi völgyekben 9-10 fokig csökkenhet a hőmérséklet, máshol 13-18 fok lesz jellemző, napközben többnyire derült napos idő várható, újra melegszik a levegő, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink! Kedden, augusztus 20-án ünnepeltük államalapító Szent István királyunkat. Mai versösszeállításunkban ráemlékezünk. Babits Mihály, Hegedűs Géza, Ratkó József és Sík Sándor szövegeit Helyei László, Győrvári János és Réti Árpád előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Túri Sarolta.
Szent király városa, Esztergom, Előhegy. Az első szent király itt született, s azóta szent város ez, szent és gyámoltalan. Pap hercegek, néha paraszti, néha királyi vér, akkomodálta vén csúzos lába alá, faragott tarka zsámolyul. És némelyik oly dicső zsámolyról álmodott, mint a pápának Róma, és aktanárok eszét s rossz talján piktorok kezét bérelte. Jó öreg papok játéka volt ez, tán olykor balkezes, de hagyján, mert az Isten szolgálták ők is, és az életet. Nekik köszönde látványt, balról a kerek templommal, melyet mondják a ma nagy dóm, legelső álmodója épített, kicsiny próba gyanánt, hogy élve lássa még csodás álmát, a fő magyar templomot. Én is nekik köszönhetem ma ezt az órát. Templomot látok én is, és talán elmondom most, vén álmok s játékok között, ami oly rég ül nyelvemen. Sötétkor ez, barátaim! Szörnyű rabságból ébredünk, és átollunk szabadságért küzdeni. Templomokat romboltunk, és rá nem érünk építeni. Jó, ha még saját ledölt falunkat fölrakhatjuk, hogy elbújhassunk szégyenünkkel. Küzdeni. Más korok küzdtek könyvért, keresztért, ostyáért és zászlóért. Ez nekünk már mind semmi volt, mi már a semmiért harcoltunk, mint üres gép barbár századok harcánál szörnyebb harcot. Egymást vontuk az ágyuk elé. Ó, Szent István király, a te csatáid jobbak voltak, karddal kard ellen, hogy a magyar öv galamként üljön a szentek vállán, és hordja tőlük az Isten póstáját. Hol az Isten? S hol a harc, mely még békét ígér? Ma minden harc eretnek, sárkánygyanánt kölykezne. Hol a pápa koronát adni? Templom kellene, magasság, mint Eddóm, mélyen a közös égbe emelni vakfejét a bolond, vert magyarnak. Hol vagy, István király? Bölcs vesszőt kellene. Balgán mentünk el, és Csonkán jövünk meg, gyász magyarok. Mit álmodostok a botont bárgyáról? Nincs időm a falakat rakni, sem nézni. Akpapok játéka? Jobb játék volt az, nem ártott senkinek. S talán nem árt e vers sem. Bárcsak játszhatnánk örökké, mint egy gyermekek, kik ostort kötöznek odalent magukból, kéz a kézbe fogózva, és egymást lendítve diadallal.
A hajnal első fényeire már nyeregben ült, és vissza se nézve indult vágtatva Esztergom felé. A ló alig bírta a száguldást, de nem adott neki pihenőt. Kora délelőtt már felfelé léptetett az esztergomi dombon a vár felé. Ott leugrott, a kantárt odadobta az elősiető lovásznak. Egyenest Asztrik szobájába tartott. Fejére meszelt szobában lakott az apát. Nem volt ott egyéb, mint a fekhely, a feszület a térdeplővel, egy láda a fal mellett és egy író-olvasó asztal a keskeny ablak előtt. Asztrik olvasott. Ha egyedül volt és nem ájtatoskodott, mindig könyv előtt ült. Legszívesebben Szent Ágoston művét, az Isten államát böngészte. Most is az feküdt kinyitva előtte. István jöttére Asztrik úgy állt fel, mint aki éppen várta. Tudta, hogy jönnie kell. István azok után, hogy a kelenföldi böszörményházában beszélgetett vele, nem is tehetett mást, mint hogy elrohanjon anyjához. Attól kezdve zavart lélekkel kellett várnia, hogy mit fog hallani atyától. Asztrik körülbelül sejthette, hogy Géza úr mit rendelkezett, milyen hagyatékot adott fiának. Mi más tehet ezek után, István? Ide kell jönnie. Lám, itt is van. Megáll előtte. Nem is csodálkozott, hogy köszönés nélkül ezt kérdezi. Ugye te is tudod, hogy atyám ellen mennyi vér kiált? Az apát igen intett, és így válaszolt. A jövő útja jajokkal van kirakva. Aki eljövendő áldásért csatázik, annak viselnie kell a mai átkokat. Nem is kérdezte, hanem mondotta István. Átkozni fognak engem is. Igen, bólintott Asztrik. Hangos szavakkal sír az elbukó múlt. De hogyha félsz a könyvektől és a jajtól, akkor a halál csendje vár rád. István lehajtotta a fejét. Sejtem már. És azt is, hogy nem elég a kardomat kihúzni. Tudom, hogy tanulni kell a teendőt, meg kell tanulnom, hogyan csinálták mások én előttem. Oda nézett az asztalra. Ismerte azt a könyvet, már sokat olvastak együtt belőle. De az sem elegendő, amit a szent doktor tanított, ismerni kell a volt királyok cselekedeteit és rendelkezéseit. Így folytatta. Tanítsd hát, mit írt Isten államáról Szent Augustinus, és milyen törvényeket hozott a Frank Nagy Károly, meg a Longobárd Rotári, meg a többiek. Asztrik sima arcára ki akart ülni a győzelem mosolya, de fegyelmezte magát. Ne őt érezze István győztesnek, hanem maga magát, hiszen önmaga ellen aratott diadalt. Megfogta tanítványa kezét, és szelíd hangon mondotta. Gyere hát, István! A könyvek között türelmesen vár mindenre a válasz.
Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus, Te Eternum Patrem omnis terra venerator.
Ratkó József, segítsd a királyt. Részlet. István imája. Ne hagyj kápráznom, Isten! Felírtál engem sújtoló kezedre? Szólj békességet, küldj vigasztalást. Te kezedben van élet és halál. Ne hagyd látnom a múltakat, Uram! Világ födelét fölnyitottad immár, s fényed özönlik. Nyitnak csodáid is, szellő bókol, madár ujjongva szólal, minden teremtett lélek, lelkes állat, a millió fű mind, s külön-külön, az érzéketlen kő is megragyog. Édességét, jó ízeit a létnek hatalmas karral terjesztett közöttünk. Dicséret érte. Emberről nyugodt vagy? Törődsz velünk? Három halál ma is, s vaj szerte mennyi? Számon tartod-e? Besok halált ítéltem a nevedben, besok halállal intettél pedig. A hit vezérelt nem te, már tudom, s az én bűnöm, hogy nem értettelek. Zúgó zápornak te, ki utat osztasz, hogy gyenge fűnek jövését kihozza, engem ekképpen miért nem segítesz? Vagy bűneimmel kötöztél magadhoz? Rám nehezettél, utaim elálltad, jóságomat is megtorlod, Uram? Te, aki látást követelsz a vaktól, s a lába vesztett embertől, hogy járjon, s imára fogja kezét a kezetlen, Uram, ne kérd azt, ami lehetetlen. Aki most tanul, tanúnak ne hívd. A hit, ha vak, akkor csak bajt okoz. Rosszul mérted fel, Uram, az én erőmet. Málhádat tovább nem tudom cipelni. Nincsenek immár, csak halottaim. Lenni nem kezdett, s véghetetlen Úr, ki markoddal megmérsz minden vizeket, s araszoddal az egeket beéred, ki haragodnak egy leheletével világot fújsz el, csillagot kioltasz, s föld megindul, hegyek hanyatlanak egy intésedre, Uram. Égig érő, s hatalmaskodó népeket elejtesz, míg virágoznak választottaid. Vigyázz reánk, hogy álljunk meg a hitben. Segíteni ne vesztegelj nekünk, s hogy el ne esnénk, óvjad lábainkat. Tanítsd meg, akik ellenünk uszulnak, és földeinket elcsipegetik, és sóvárognak falvaink iránt, és kiirtanák szülötte szavunkat, ahogy dicsérni tégedet ne tudjunk, és minden módon ártani akarnak. Tanítsd meg őket, Uram, haragodra. S insd meg, akik a szent munkát segélik, s hitrehajtott népedet pásztorolják, örök hálát, hogy tőled várjanak, mert igen gőgösek immár, mintha ők adták volna e földet is alánk. Juttasd eszükbe, ki vagy te, Uram, s kicsodák ők. És tedd, hogy ne legyünk gyalázatja a szomszéd nemzeteknek, ne legyünk csúfja és játékai, s messzire való maradékaink, rút járom alá, ne vettessenek. Ámen.
Sík Sándor, Szent István tanítása. Ezen a történelmi napon, amikor tekintetünk szinte magától fordul vissza az ezer éves messzeségbe, úgy tetszik nekünk, hogy valami a mostani érzésünkhöz hasonló tölthette el ezer esztendővel ezelőtt őseinket is, amikor először tűnt föl csodálkozó szemük előtt az európai város, Bizánc palotái, Itália csillogó márványoszlopai, vagy a germán világ templomai. Hogyan állt szembe ez a maroknyi nép, amely minden értékét magával hozta nyergében, vagy a csapatát követő ökrös szekér ponyvája alatt? Hogyan állt szembe a nagy, hatalmas, lenyűgöző Európával? Izgató kérdés, mert a felelet, amelyet az ősök adtak rá, bennünket, késői unokáikat is eligazíthat magunk hasonló kérdésének megoldásában. Hogyan viselkedik a kicsiny erő a nagysággal szemben? A gyengeség eltörpül, amikor szembe kerül az igazi nagysággal. Nincs ereje, hogy megálljon előtte, megnémul, megzavarodik, és akarva, nem akarva, megsemmisül, felszívódik a nagyságba. Ez volt a sorsa az apró törzseknek, akiket a honfoglaló magyarság itt talált az új hazában. Nem tudtak szembeszállni az új erő hatalmával, elpusztultak, megsemmisültek, felszívódtak, apró csermelyeik beleömlöttek a magyar vér nagy vízrendszerébe, és elvesztek benne. A magyarság keményebb fából volt faragva sem, hogy így megsemmisülhetett volna. Megmutatta, az erős népek közé tartozik. A gondviselés, melynek tervei voltak ezzel a messziről jött, sok viszontagságon átment kis nemzettel, egy nagy lángelmét támasztott, akiben egyesült mindaz, ami a magyar fajban érték és erő. Szent István alakjában a magyarság megfelelt a nagy történelmi kérdésre, amelytől élete vagy halála függött. Megfelelt egyszer és mindenkorra, és győzelmesen felelt meg. Szent István rávetette szemét a nyugati kultúrára, és rávetette a maga népére is, és annak is lelkébe látott. Megértette, hogy a magyarság nagy történelmi kérdése nem az, hogy megtanulja-e a magyar nép a körül lakó idegenek nyelvét, hanem hogy megérti-e, megérzi-e, magáévá tudja-e tenni a nyugati kultúra lelkét. Szent István a maga zsenialitásával meglátta a nyugat nagysága mögött a lelket. Azt a lelket, amely a kereszténységből táplálkozik, megérezte azt az erőt, amely Krisztusból, az evangéliumból, az élő keresztény életből hullámzott a nyugat népeibe. De Szent István és benne a magyarság nem csak a látásban, az értésben, a megérzésben mutatkozott zseniálisnak, megmutatta akaratának építő erejének zsenialitását is. A nyugati nagyság titkát nem csak felfedezte, hanem magáévá is tudta tenni. Ezzel egy új kultúra alapjait vetette meg, amely keresztény kultúra épp úgy, mint a német, vagy a francia, vagy az angol, és mégis magyar. Szent István magyarsága itt valami újat alkotott. A magyar egyház, a maga bensőségesen keresztény és mégis magyar életével, pécsi székes egyházával, ránk maradt töredékességükben is impozáns himnuszaival, az Árpádok csodálatos és páratlan szent dinasztiájával, elsősorban Szent Lászlónak, ennek a minden ízében magyar szentnek alakjával, akiben a magyar kereszténység ideálja testesült meg, Szent Lászlótól Nagy Lajosig diadalmas térítő tevékenységével, valami újat állított a világba. A keresztény magyar középkor kultúráját. Íme a nagy eligazítás, amelyet Szent István ad a magyar századoknak. Az a drágalátos szent jobb, amelyet ma egy nemzet hordoz áhítattal Buda utcáin, a maga áldott ujjával isteni útmutatást ír a magyar égre. És ez az útmutatás minden idők minden magyarjának szól. Nekünk is, szegény mai magyaroknak, akiknél erre jobban talán soha senki rá nem szorult. Viharban, bérben, történelmi válságok fordulóján élünk ma is, mint akkor, amikor a nomád magyarság zörgetett Európa kapuján. Történelmi válság rázza a világ kultúrát is. Aggódó bölcsek a nyugat alkonyáról beszélnek, a fehér faj hanyatlását, az európai kultúra pusztulását hirdetik. Ha válságban van a világ, megoldásához kell, hogy nekünk is szavunk legyen egyszer. De a mi szavunk csak akkor lehet termékeny és alkotó erő, ha már előtte megoldottuk a mi saját életre, halálra szóló magyar válságunkat. Újat, igazabbat, magyarabbat, erősebbet kell kezdenünk. Szent István áldott jobbja mutatja az utat, a nagy megoldás, amellyel megfelelt 900 évvel ezelőtt a történelem végzetes kérdésére, egyetlen megoldás számunkra ma is. A szent jobbra kell néznünk, az ő útmutatását kell követnünk, mert követhetnénk mást is. Koppányokat, gyulákat, ajtonyokat, akik nem értik meg a nyugatot, akik a pogány merevség tehetetlen dacával szegülnek az új idők, új gondolatok, a nagy kultúra éltető lehetőségei ellen. De itt látjuk magunk között a Pétereket és Salamonokat, akik a hatalmas nyugatra szegezték koldus tekintetüket, onnan vártak segítséget, ne nézzünk rájuk. Se jobbra, se balra. Ne akarjunk sem elzárkózni, sem megalázkodni. Szent Istvánra nézzünk, a szent jobb tanítását fogadjuk lelkünkbe. Nekünk ki kell tárni lelkünket a nyugati kultúra minden nagysága, minden ereje, minden termő értéke előtt, mint ahogy kitárta Szent István, és kitárták a magyar történelem legnagyobbjai. Hálás tisztelettel kell néznünk a nagy tanító nyugati nemzetekre, és el kell fogadnunk tanításukat, el kell fogadnunk minden jót, de el kell zárnunk kapuinkat a tőlük jövő minden rossz elől, mint ahogy Szent István bezárta országát. Amit a nyugattól tanulhatunk, csak akkor lehet számunkra érték, ha magyarságunk erősítésére fordítjuk. Ezzel tartozunk magunknak, de ezzel tartozunk Európának is. A magyar kultúra csak a magyar nép lelkében születik meg. Az emberiségnek, Európának csak ekkor lehetünk hasznára, A nyugat számára csak akkor leszünk eleven értékké, ha olyat adunk neki, amit kívülünk más nem adhat. A magyar értéket. Istennek célja van minden néppel, minden nemzettel, minden nép külön szín az Úr palettáján. A nagy képhez szükséges valamennyi. Egyik sem felesleges, egyik sem kevésbé szükséges a másiknál, de mindegyiknek csak addig van létjoga, amíg hű marad magához, amíg önmaga marad, amíg azt a dallamot játsza, amelyet ő rám ért ki a karmester. Mi magyarok még alig mondtunk ki valamit a mi mondani valónkból, még alig találtuk meg a magunk húrjait, mi még nem mondtuk ki a mi szavunkat az emberiséghez. Még ezután kell kimondanunk. Ez az Isten akarata.
Irodalmi összeállításunkban Szent István királyra emlékeztünk. Babits Mihály, Hegedűs Géza, Ratkó József és Sík Sándor szövegeit Helyei László, Györvári János és Réti Árpád előadásában hallották. A műsort Samosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. Műsorunkat augusztus 30-án megismételjük.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit, Rumini Datolya parton című hangjátékának 5. részét halljátok.
Az egerek az erődítmény vaspántos kapujához érkeztek. Bojtos Benedek előrelépett, megragadta a kopogtatót, és teljes erővel megzörgette. Percekig nem érkezett válasz. A kapitány újra megdöngette a kaput.
Kinek ilyen sietős ének évadján?
Kérem, nyissanak kaput gyorsan. Egy bajtársunk megsebesült, sürgősen gyógyszerre és kötszerekre volna szüksége.
A kapu felső részén kivágódott egy kémlelő ablak, hogy a kapuőr szemügyre vegye a bebocsátást kérőket.
De sokan vagytok. Egy egész kis hadsereg.
A Szél királynő nevű tengerjáró vitorlás legénysége áll előtted. Kalózok támadtak ránk. Elorozták a hajónkat, minket pedig egy mentőcsónakban tengerre bocsátottak. Itt vetődtünk partra, és ha nem kapunk azonnal segítséget, az egyik társunkat itt is fogjuk eltemetni. Nem beszélhetnénk inkább a vár urával?
Még, hogy vár úr. Eddig még senkinek sem jutott eszébe az apát urat vár úrnak nevezni. Ti aztán tényleg azt sem tudjátok, hol vagytok?
Hiszen mondom, a tenger hullámai sodortak minket erre a szigetre.
Szimpla testvér, azonnal bocsáss be ezeket a szegény utazókat!
Nem sokára nyikordult a kapu vaspántja, és a megfáradt matrózok előtt feltárult az út. Az udvaron az apát várta őket.
Gyorsan, gyertek a fogadóterembe!
Míg a hordágyat cipelő tengerészek megpróbálták a lehető legóvatosabban az ágyra fektetni Bandit, a többiek kíváncsian forgolódtak. Rumini álmélkodva fürkészte az apátot és a még mindig gyanakvással pislogó szimpla testvért. Termetre akár egérnek is beillettek volna, na de a külsejük, halványbarna bőrük és hatalmas kávébabhoz hasonló szemük kiragyogott a fejüket borító csukja alól. Testüket földig érő csuha fette, amelyet durva kötéllel kötöttek meg.
Szimpla testvér, gyorsan ébreszt fel melanzsatyát, kérd meg, hogy siessen ide a kenőccsel.
Az apád Bandi feje alá helyezte a kis párnát, aztán gyakorlott mozdulatokkal megtisztította a sebet. Közben megérkezett a várva várt kenőccsel az álomtól még kissé kába melanzsatya is. Az apád kikapta a kezéből a kis tégelyt, és az ujjára vett egy keveset a gyógykenőcsből. Aztán finom, óvatos mozdulatokkal bekente vele a seb két oldalát. Cincogi doktornak a szája is tátva maradt, amikor a seb a szeme láttára záródott össze, majd szinte szemmel látható gyorsasággal behegett. Az apád Bandihoz fordult.
Innot kellene a vitálszérumból, fiam. Keserű lesz, de gyorsan erőre kapsz tőle.
Bandi nagy levegőt vett, felhajtotta a gyógyszert, aztán a következő pillanatban lecsukódott a szeme, elernyedt a teste, és nem mozdult többet.
Meghalt! Aggodalomra semmi ok, nem halt meg, csak a szérum hatására nagyon mély gyógyító álomba merült. Súlyos esetekben ez akár napokig is eltarthat. Rengeteg vért kell most termelnie, hogy pótolja az elvesztett mennyiséget. A vitálszérum segít neki ebben, de ehhez teljes nyugalomra van szüksége.
Cincogi doktor gyanakodva nézett az apátra.
Sose hallottam még erről a szérumról.
Azt nem csodálom, ez ugyanis az én találmányom.
Ha ez a szérum is olyan remekül működik, mint a sebet összezáró kenőcs, akkor a világ legnagyobb tudósai közt van a helyed.
Hát persze, Macchiato apát úr a földkeresség legjobb orvosa.
Szimpla testvér néha túlzásokba esik. Egyszerű gyógyító vagyok, aki szívesen kísérletezik a gyógynövények erejével, és időnként szeret elmélkedni a dolgok csodás működésén.
Bojtos Benedek a mancsát nyújtotta az apátnak.
Fogad hálás köszönetem a gyors segítségért. Bízom benne, hogy a csodálatos szérumtól valóban rendbe jön a legényem. És most kérlek, áruld el, kik vagytok, és miféle sziget ez, ahol ilyen hatalmas tudós gyógyítja a betegeket?
Mokka szigetének hívják ezt a kis földdarabot. Mi magunk kapucsínus szerzetesek vagyunk, bár Datoja part nincs tőlünk messze, mi nem tartozunk a király alattvalói közé, teljesen a magunk urai vagyunk, de minden hozzánk fordulót szeretettel látunk. Úgy látom, nagy szükségetek volna egy kis harapnivalóra, és egy kiadós alvásnak is jó hasznát vennétek. Szimpla testvér mindjárt kerít nektek egy kis vacsorát. Melanzs atya, te pedig nyisd ki a vendégszobát, hogy legyen hol elszállásolnunk ezeket a fáradt utazókat.
Az egerekből egy csapásra elszállt minden félelem és szorongás. Engedelmesen leültek a nagy tölgyfaasztal köré, majd hálásan elfogyasztották a hideg sültetés barna kenyeret, amit Szimpla testvér tett eléjük. Az apát langyos tejet öntött a matrózok poharába, akik az elmúlt nap küzdelmei és izgalmai után már alig tudták nyitva tartani a szemüket.
Sajnos a vendégszobában nem tudunk mindannyi ótokat elszállásolni. Van ugyan két pótágyunk, de azok fent vannak a toronyszobában. Ott viszont nem teljes a tisztaság.
Bojtos Benedek kérdő tekintettel Ruminire nézett. A kisegér rögtön megértette, mi jár a kapitány fejében.
Mi bárhol elalszunk, Barikóval, uram. Nem zavar minket egy kis rendetlenség?
Részemről rendben, hanem egy kérésem volna. A toronyszoba ablakát éjszaka feltétlenül zárva kell hagyni. Nem lenne szerencsés sötétedés után szellőztetni.
Semmi gond, uram. Nincs az az állott levegő, amiben mi ne tudnánk egy jót szundítani.
Nos, akkor ideje nyugovóra térni. Jó magam a sebesült mellett maradok még egy darabig. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok, barátaim.
Melanzs atya felkísérte a két kisegeret a toronyszobába, majd távozott. A kis helyiségben tényleg rengeteg bútort zsúfoltak össze. Szekrények, vitrinek, székek és imazsámolyok tornyosultak egymás hegyén hátán. Az ajtó közelében állt a két ágy, amelyekre a feleslegessé vált függönyöket, kosarakat, lavórokat és párnákat halmozták. Mire Rumini és Balikó megszabadították a fekvőhelyeket a sok kacattól, a szobában annyi por keringett, hogy Balikó szinte megfulladt a köhögéstől.
Nem kapok levegőt!
Várj, kinyitom az ablakot! Szippancs egy kis friss levegőt.
Az apát azt mondta, ne szellőztessünk!
Nem is szellőztetni akarok, csak azt, hogy meg ne fulladj!
Balikó hálásan fogadta a kintről beáramló friss fuvallatot. Az ablakhoz vergődött, hogy minél mélyebbeket szippanthasson a hűs tengeri levegőből. A köhögés végre abba maradt, és az egérfiú megkönnyebbülten szuszogott az ablakpárkányra könyökölve.
Sós levegő és csillagfény, ha ez kell nekünk éjszakára. Szerintem nyugodtan nyitva adhatjuk az ablakot, ami kicsit kiszellőzik a szoba.
Nem bánom, csak azt nem értem, miért mondta az apát, hogy nem szerencsés sötétedés után szellőztetni.
Biztos nem szereti a moszkitókat.
A két kisegér ágyba feküdt. De Rumini hiába volt halálosan fáradt, valahogy mégsem jött a szemére az álom. Már-már sikerült volna elaludnia, mikor szárnysuhogásra és halk hangokra lett figyelmes.
Elbán herceg, Ebel herceg itt vagy? Megjöttünk, uram, és rossz híreket hoztunk.
Idegenek vannak a szobában. Talán pont ezek miatt a rejtélyes látogatók miatt kérte az apát, hogy ne nyissunk ablakot éjszakára. De vajon kik lehetnek?
Nem értem, hol a herceg. Nyitva hagyta az ablakot, tehát itt kellene várnia minket. Lehet, hogy ezt az ablakot véletlenül felejtették nyitva. Talán máshol vár ránk.
Akárhogy is meg kell találnunk. Muszáj megtudnia, mi történt a Doppler családdal.
Rumini a Doppler név említésére döbbenten tágra nyitotta a szemét. Így tisztán látta, mint a két látogató hatalmas szárnysuhogással kilendül az ablakon. Hiszen Doppler Tóninak hívták galléros fecó denevér barátját, akit fecó kérésére kéne felkutatniuk. A beszélgetésből kiderült, hogy a két titokzatos alak híreket hozott egy bizonyos Elbán hercegnek, aki minden bizonnyal itt rejtőzik Mokka szigetén. Méghozzá rossz híreket. Valami szörnyűség történhetett a Doppler családdal. Rumini felugrott és az ablakhoz rohant. Világos, hogy Elbán herceg nyitott ablakkal várta a hírhozókat, akiket megtévesztett a toronyszobában a soron kívüli szellőztetés. Csak azt kéne kideríteni, melyik emeleten rejtőzik a herceg.
Biztos a felső emeleten lapul.
Rumini nem tétovázott, nesztelenül megindult felfelé a csiga lépcsőn. Nem is sejtette, hogy távozása után néhány perccel újabb sötét alak röppent a szobába. Rumini óvatosan haladt előre. A csiga lépcső jókora ajtó előtt ért véget. A kisegér fülét a fára tapasztotta, majd szélesen elvigyorodott. Jó helyen járt.
Hitte, herceg úr, a Doppler családot a fekete szárnyúak támadták meg. Azt gyanítjuk, hogy a túlélőket fogolyként vitték Kaptárhegyre.
A fekete szárnyúak eddig még sosem vetemettek ilyen nyílt támadásra.
Biztos ez lesz Elbán herceg.
És a barátunk? Adott végre életjelt magáról?
Sajnos nem, felség. Doppler Tóni nyomtalanul eltűnt.
Mikor is történt a dolog?
Már több mint egy hónapja. Akkor indult felderítő útra, amikor először halványult el a dzsungel fölött a fény. Megbocsáss, felség, de én azt gyanítom, hogy a fekete szárnyú denevérsereg támadása és a fény eltűnése összefügg egymással. Ez már a negyedik alkalom volt, uram, hogy Tatoja part fölött elhalványodott a napfénye.
Olyan sötét lett az ég, mint alkonyatkor. A Doppler család túlélői állítják, hogy ekkor rontottak rájuk a támadóik.
Ha jól emlékszem, eltűnése előtt Doppler Tóni egy különös dzsungelbeli kővel magyarázta a fény elhalványulását.
Igen, Tóni a fejébe vette, hogy a fény eltűnésének köze van a dzsungel zöldes fényű köveihez, és azt is váltig állította, hogy az egész sötétség a varázsló műve.
Eddig azt hittem, hogy csak egy trombitorlótól kell megmentenem a selyem majmok népét. De most már látom, hogy sokkal nagyobb veszélyt kell elűznöm Tatoja part fölül. Meg kell fékeznem a fekete szárnyú denevérek csapatát, és ki kell derítenem, mi okozza a fény eltűnését.
Szerencsére a fekete szárnyú sereg épp úgy nem tud erről a rejtekeiről, mint ahogy Herdál király sem sejti, hogy itt bujkálsz. A kapucsinusok közt megbújva kivárhatod a visszatérésre legalkalmasabb pillanatot.
Tartok tőle, hogy ez a pillanat hamarosan bekövetkezik.
Rumini úgy vélte, éppen eleget hallott. Csendesen lesurrant a csiga lépcsőn, és benyitott a szobájukba, hogy mielőbb bekucorodjon az ágyába. De amint kitárta az ajtót, hátra hőkölt. Balikó ágyán egy jókora fekete árnyék terpeszkedett. Az ajtó nyikorgására az ismeretlen elrugaszkodott az ágyról, és hirtelen mozdulattal a levegőbe emelkedett. Egy denevér volt. Amíg ő odafent hallgatózott, könnyedén berepült a szoba ablakán. De Rumininek nem volt ideje a töprengésre, mert a denevér rávetette magát a magasból.
Segítség!
Kedves gyerekek, Berg Judit, Rumini Datoja parton című hangjátékának 5. részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a belső szabadságról. A szerkesztő Grunda János.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Ma is folytatjuk elmélkedésünket a keresztény élet egyik alapvető kérdéséről, a belső szabadságról. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Tapasztalunk-e magunk körül, vagy magunkban belső szabadságot? Ismerünk-e olyan embereket, akik belsőleg viszonylag szabadok? Teljes szabadságot majd a mennyországban érjük el természetesen, de vannak már itt a Földön is belsőleg nagyon szabad emberek, mert lélekkel telt emberek ezek, és a környezetüket felüdítik, jó mellettük lenni, jó a közelükben lenni, és szeretnénk mi is ilyen szabadok lenni. Most majd az elmélkedés közben vizsgáljuk meg magunkat, hogy mi mennyire vagyunk szabadok belül. Most inkább a belső szabadságról beszélek, természetesen a külső szabadságot sem hagyhatjuk szó nélkül. Elgondolkodtam, hogy mostanában kevés olyan embert látok magam körül, akik fütyörésznek. Csak úgy, gondtalanul, önfeledten. Eszembe jutott az is, hogy gyermekkoromban a szomszédunk Berci bácsi, a Schuster, munkaközben szinte mindig fütyörészett. És amikor átmentem hozzá, és kérdeztem tőle valamit, mindig azt mondta, hogy egy forintért megmondom. És jót nevettünk mindig együtt. Ezen a mondáson természetesen mindent megmondott egy forint nélkül is, amit kérdeztem tőle. De emlékszem, falumban is nagyon gyakran hallatszott a fügy szó, az ének szó, a dalolás, az utcán is, akkor összekapaszkodtak férfiak és énekeltek, vagy amikor a lányok végigmentek a falun, ők is összekapaszkodva és énekeltek, bár ezt én már nem tapasztaltam, erről csak hallottam, hogy délelőtt mentek a misére, megebédeltek, délután pedig végigmentek a falun öten, hatan, és önfeledten énekeltek. Szinte kihalt ez a szokás, mint ahogy kihalt az is, hogy kiülnek az emberek a ház elé vasárnap, beszélgetnek, találkoznak egymással, pihennek. Hova tűnt a fügy szó a világból? Lehet, hogy a kedves hallgatók több ilyen fütyös lelket ismernek, én már nagyon keveset. Bár Jászapátin, csütörtökön és szombaton, amikor piac volt, a virágárus Anti, aki fütyművész, az hallatta a hangját, és csodálatosan fütyült, ami mindig lélekemelő volt számomra, de azt hiszem az egész környezetének. Azt sugallja a környezetének az, aki fütyörészik, hogy a lelke gondtalan, szabad, és öröm van benne. Nem tud fesztelenül fütyülni, énekelni az, akinek nagy gondok nyomják a lelkét, aki belül nem szabad. A bűnös ember, halálos bűnben élő ember kevésbé fütyül. Ez az én tapasztalatom. És bár olyan apróságnak tűnik, ez a momentum mégis messze menő következtetéseket lehet ebből levonni. Inkább csak azt látjuk, hogy futnak az emberek az utcán, sietnek, vagy belebújnak éppen a telefonba, se egymást nem veszik észre, se a harangszót délben, és mennek A-ból B pontba végezni a dolgukat. Külső szabadságunk az viszonylagosan megnőtt, mert pár óra alatt Szentföldön lehetünk, amit régen hónapokig, évekig tettek meg az zarándokok. Mi felülhetünk a repülőre, és ott lehetünk, azon a helyszínen, amiről azt mondják, hogy az ötödik evangélium a Szentföld, bár most a háború miatt nem lehet oda menni. De egyébként már sokkal könnyebb ez az arándoklat. És mégis kevés keresztény az, akinek feltett szándéka, hogy életében egyszer legalább el akar jutni a Szentföldre. Valóban nem túl olcsó, de ha valaki ezt elhatározza és gyűjt rá, akkor előbb-utóbb ki tud jutni oda. Aztán a világhálón is elérünk pillanatok alatt mindent, ott lehetünk élőben, Lourdesban, Fatimában, Medjugorjeban, vagy a világ bármely pontján. Online kapcsolódhatunk be Ausztráliában, Melbourneben, a Szentségimádásba, autóval órák alatt eljutunk messzi tájakra. Tehát mondhatjuk azt, hogy a külső szabadság az megnövekedett, de minthogyha ez egy kicsit a belső szabadság összezsugorodását hozta volna. Lehet, hogy ez csak az én meglátásom, nem mint negatívumot mondom ezt, hanem mint egy helyzetet, egy állapotot, amit észre kell vennünk, és akár magunkban is, és ezt felülvizsgálni, és ahol azt látjuk, hogy veszítettünk a belső szabadságunkból, akár a külső szabadság miatt, vagy a külső nagy szabadosság miatt, akkor ott ezt megpróbáljuk Jézus Krisztussal együtt orvosolni, meg a lelki vezetőnkkel. Törekednünk kell a belső szabadságra, mert akit Jézus szabaddá tett, az valóban szabad. És nekünk meghozta Jézus a szabadságot nagyon drága vére árán. Ne engedjük, hogy ezt a szabadságot bárki, vagy bármi, vagy bármilyen külső körülmény elvegye tőlünk. Most csak úgy szabadon, mivel a szabadságról van szó, elmélkedjünk arról, hogy mi az, ami elveheti tőlünk a szabadságot, és mi az, ami visszaadja, vagy mi az, amivel mi is visszaadhatjuk más emberek szabadságát, amit esetleg mi vettünk el tőlük. Ilyen a harag, amivel bebörtönözzük a másikat is, és önmagunkat is. És bár az ajtó nyitva van, bármikor kimehetünk ebből a börtönből, hogyha bocsánatot kérünk, vagy megbocsájtunk, de sokszor ezt évekig, évtizedekig ezt az ajtót nem nyitjuk ki, és nem megyünk ki a szabadra, nem megyünk ki a szabad levegőre, sokszor nem akarunk szabadok lenni, mert nem bocsájtunk meg. De nem kell, hogy különösebben haragudjunk valakire, elég csak egy kicsit neheztelni, vagy elég, ha egy kicsit unszimpatikus a másik ember, már is veszítettünk a szabadságból, a szabadságunkból és az ő szabadságából is. Elraboltunk valamennyit, mert amikor neheztelek egy kicsit valakire, akkor már őt nem úgy szeretem, mint ahogy szeretnem kéne. Nem Krisztus szeretetével szeretem, hiszen neheztelek rá. Nehezen valljuk be magunknak, hogy haragszunk. Nem is olyan családból származunk. Mi meg a harag, ismeretlen fogalom, közben lehet, hogy meg tudnám folytani egy kanál vízbe azt, aki rosszat tett nekem. De nem valljuk be sokszor, hogy haragszunk, és ezért, mivel nem tudatosítjuk, nem is tudunk kiszabadulni ebből a börtönből. Az őszinteség nagyon fontos, önmagunkhoz való őszinteség. Őszintén nézzük meg, hogy ki az, akivel még bajunk van, ki az, akivel még problémánk van, és akár írjuk fel szépen egy fehér lapra, és egyenként szisztematikusan béküljünk ki velük, hívjuk fel őket, engesztelődjünk ki, öleljük át egymást, és tegyük rendbe a kapcsolatunkat, és a mennyben felújonganak az angyalok. Jézus az, aki szabadít minket, és ma is szabadít, és szüntelenül szabadít, ha megengedjük, hogy szabadítson. És ő akkor is szabadít minket, amikor nem szabadít. Amikor meghagy minket egy olyan helyzetben, ami nekünk kellemetlen, egy szenvedésben, egy megaláztatásban, ő ezáltal is szabadítani tud minket, leginkább a gőgünktől. A harag után talán a gőg az, ami a leginkább megfoszt minket belső szabadságunktól, amit megint csak nehéz észrevenni, sőt, szinte lehetetlen, mert a gőg az, ami nem engedi, hogy észrevegyem azt, hogy gőgös vagyok. A saját gőgöm akadályoz meg ebben. Külön isteni kegyelem kell ahhoz, hogy felismerjük a gőgünket, ami sokszor az eget veri, és ami szinte minden szenvedésünk forrása. Isten a szabadulást leginkább a szentségeken keresztül akarja nekünk adni. Szent Jónásban, szent áldozásban, amikor magunkhoz vesszük az ő valóságos testét és vérét, de szabadulás egy rózsafűzér is, bármilyen imádság, a keresztút, Jézus szenvedésén való elmélkedés, amire sok szent azt mondja, a leggyorsabb út Jézushoz, az ő szenvedésén való elmélkedés. És így leggyorsabb út valódi önmagunkhoz is. Szabadságot ad az evangélium szerinti élet, amikor egyre radikálisabban, egyre pontosabban éljük az evangéliumot, amit Jézus adott nekünk. Ami, és ez az evangélium az ő maga. Nem kaptunk az Istentől, az egyházon keresztül eszközöket is, a szabadságunk megőrzéséhez, konkrét eszközöket, ilyen például a szentelt víz, a tömjén, szentelmények, csodás érmek. Nem csak emberek lehetnek rabságban lelkileg, hanem területek is lehetnek terheltek a gonosz befolyása által, és ennek is megvan a módja, hogy hogyan szabadítsuk ezeket a területeket. Például a szentelt vízzel, imádsággal. Azon a helyen, ahol sokat imádkoztak, egy szeminárium, egy kolostor, ott nagyon szabadnak tudja érezni magát a lélek, mert maga a terület is szabad és megszentelt, és nem megterhelt, vagy kevésbé megterhelt. Egy olyan hely, ahol nagyon sok bűnt követnek el, például egy kocsma, ahol esetleg káronkodnak, vagy alkoholizálnak, ahol elpazarolják az életüket, ahol eltöltik sokszor a családapák az életüket, eltékozolják. Itt ezek a helyek nagyon terheltek, és egy érző lélek, ha bemegy ilyen helyre, akkor meg is tapasztalja azt a nehézkedést, amit a bűn súlya és a gonosz okoz. Imádkozzunk el őseink bűneinek a következményeitől is, mert bár nem vagyunk felelősek az őseink bűnéért, de az ő bűneik hatással vannak a mi életünkre is. Ettől is szabadítani akar minket az Úr, és akarjunk is szabadulni. Ki tudja, hogy a családfánkban milyen bűnösök voltak, milyen bűnök voltak, akár paráznaság, akár boszorkánság, akár gyilkosság, öngyilkosság. Szentmisét ajánljunk föl őseink bűneinek engeszteléséül, Jézus szent szívének engeszteléséül. Akar minket szabadítani Jézus bűntudattól, önvádtól, például az abortusz miatt, ti önvádtól, s egyéb súlyos, komoly bűnök miatt, ti önvádtól. Mert az Isten megbocsájt, amikor meggyónjuk, és tökéletesen megbocsájt, mi viszont magunknak nagyon nehezen tudunk megbocsájtani, különösen ilyen bűnöket, és sokszor elkísér minket egy életen keresztül. De az Úr ettől is szabadítani akar, ettől a rendetlen bűntudattól, ami nem azonos a bűnbánattal. Mert a bűnbánat életet ad, helytelen bűntudat pedig megbetegít.
Az elmúlt percekben megismételtük Maksó Péter atya elmélkedését a belső szabadságról. A műsor szerkesztője Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.